Miért ő? Ez itt a kérdés, és én is erre keresem, és adom meg a választ. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pásztor András vagyok, ez pedig a Miért ő? Című podcast műsorom. Minden adásban különböző területről, szakterületről érkeznek hozzám vendégek, akikkel a szakmájukról, pályafutásokról beszélgetünk. Hogy miért ő, vagy miért ők, az természetesen kiderül az adásban.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ezúttal dr. Balajti Bernadett a vendégem. Egy nagyon rövid bemutatást engedjen meg a minden kedves hallgató. Betty ugyanis coach, oktató, tréner, mentor, eszközfejlesztő, rock énekes és mesemondó. Nem mindegyiket én derítettem ki, bevallom, egy kicsit puskáztam is. Szia Betty, sok szeretettel köszöntelek.
Szia Andris.
Na most itt nagyon sok
szeretettel hallgatókat.
Nagyon sok mindent felsoroltam, mosolyogtál is közben. Uh-huh. Itt mi az igazság? Itt nagyon sokszor megkérdezem a vendégektől, nálad sem tudok elmenni, mert felsoroltam 6-7-et. Uh-huh. Melyiknek érzed igazából magadat?
Jó a kérdés. Szakmailag nézzük, vagy a nagy egészet?
Kezdjük nagy egész. Nagy egész.
Nagy egész. Hát a nagy egészben nagyjából ez úgy jött, hogy nem olyan régen összefutottam egy ismerősre, aki jött, hogy igen, a tréner, coach, aki énekel is, és ezen gondolkoztam, hogy aha, és milyen jól összefoglaltad most ezt az identitást. És abszolút trénernek, coachnak, oktatónak, mentornak vallom magamat, és a többi az pedig itt van, akár az, hogy mennyire hiszek a storytellingben, és abban, hogy a történeteknek mekkora ereje van. A zene az itt van, és itt lesz, úgyhogy ezt is nagyon büszkén hozom. Illetve hát az eszközfejlesztés pedig egy szintén nagyon fontos része a munkámnak, trénerként is, meg coachként is.
Na most nagyon magas labda, bocsánat, ezt lecsapom. Van olyan tréning, ahol zenélsz, énekelsz?
Éppen készül egy, ahol központi szerepe van, úgyhogy nagyon jól ráéreztél. És tréningen résztvevőként igen, volt olyan, most nem is olyan régen Máltán, ahol így oldottunk meg egy feladatot, hogy az egyik srác gitározott, én pedig énekeltem a Prezinél, és hát amikor főleg ilyen hosszabb, ottavós projektek vannak, akkor viszont majd minden este megy ez úgy, hogy igen, így itt van.
Minden műsor elején én vagy bedobok egy fogalmat, egy mondatot, vagy bármit is, és erre kellene asszociálni. Ez egy kicsivel hosszabb lesz, ez egy mondat, ez így hangzik, emberekkel való munka. Mi az a három gondolat, érzés, ez lehet szintén mondat, ami eszedbe jut?
Kapcsolódás, aztán az érzés az az öröm, és kihívás.
Rendben, vegyük akkor végig. Mit jelent ez, hogy kapcsolódás?
Kapcsolódás több szinten. Kapcsolódás onnantól, amikor már legelőször találkozunk, onnantól kezdve, hogy elkezdünk közösen fejlődni, vagy kokreálni bármit. Egészen akár odáig a kapcsolódásig, amikor mi lezárunk egy közös munkát, és mondjuk annak az utóélete. Ez a kapcsolódás.
Az öröm?
Hát az öröm, ami áthatja minden percét, és szerintem látod, hogy már most nagyon-nagyon mosolygok, mert nagyon sokat ad. És az öröm az minden pillanatában ott van.
Most egy kicsit azért belekérdeznék, hogy minden egyes pillanata öröm egy tréningnek. Azért az nagyon nagy kihívás, és erről majd szeretnék beszélni egy kicsit később, minden nap bizalmat építeni, mert hogyha nem ugyanaz a közösség, akkor nulláról, vagy lehet, hogy még -1-ről kell indulni, hogyha kényszerítve vannak ugye a résztvevők. Szóval ez az öröm, ez hogyan állja meg így a helyét?
Az öröm az úgy állja meg a helyét, hogy persze is ezzel kapcsolódik az utolsó szó is, a kihívás. De hogy egy picit átkeretezzük azt, hogy még azokban a nehéz helyzetekben is, amikor esetleg azt mondod, hogy most bakarod a fejedet, hogy merre menjetek tovább, vagy tényleg van egy nehezebb helyzet, vagy mondjuk van egy ellenállás. Viszont az abból való tanulás, meg az abból való fejlődés, meg az annak a pillanatnak a megélése, azért az hosszú távon viszont tud örömet adni.
Kihívás, ezért ez egy eléggé tág fogalom. Most megint maradjunk csak tréningnél, tehát tréneri szerepbe kéne bújni első körben, ez a sapkát rajtad. Okay. Mi a legnagyobb kihívás, mondjuk a top 3 kihívás?
Top 3 kihívás.
És ide akár a felkészülési időt is vehetjük, tehát nem magát csak a tréning, hanem egy tréning, és annak van ugye eleje, közepe, vége.
Top három kihívásból, hogyha azt mondjuk, hogy az elejét nézzük, akkor azt gondolom, hogy mondjuk egy igényt jól meghatározni. És persze azért az egy nagyon ideális kép lenne, hogy olyat vigyél, ami mindenkinek minden pillanatban hasznos, mert ez azért nem feltétlenül fog megtörténni, de mondjuk ez egy kihívás része. Aztán kihívás lehet az, hogyha van egy nehezebb helyzet, akkor arra hogyan reagálsz, hogyan vagy te oké benne, hogyan lehetnek a résztvevők okék benne. Harmadik kihívásként, nehéz, ez egy nehéz kérdés, hogy mi lehet a harmadik kihívás, de esetleg az lehet, hogy nem csak a tréning alatt, hanem mondjuk közte is, főleg amikor mondjuk szabadúszóként vagy pályán, akkor is bármiféle bizonytalanságát jól viseld.
Lehet, hogy egy kicsit segítek, vagy lehet, hogy nem, az mindjárt kiderül. Ugye egy-egy tréning az egy-egy alkalom. Tehát nincsen ugyanolyan tréning, talán ebben megegyezhetünk. Mondjuk sémák felépítése hasonló, de még ha ugyanaz a résztvevői társaság is van ugyanazon a tréningen két különböző nap, az valószínűleg két különböző módon fog végbe menni. Kérdésem az, hogy hogyan lehet minden nap nulláról, vagy már ugye említettem mínusz egyről adott esetben elindulni. Ezt hogyan lehet fejben felépíteni? Egy jó, hát bizalmat építeni, tegnap nagyon simán ment, de vajon ugyanolyan simán fog menni?
Ez izgi. És az, hogy fejben hogyan lehet ezt felépíteni, azt hiszem, hogy ez nem csak fejben dől el, hanem azért ott vagy akár szívben is. És az, hogy nyilván van módszertan persze, amivel tudatosan dolgozol, például, hogy minél hamarabb megkapják az információkat, mert ez is segít, vagy minél hamarabb mondd el azt, hogy te ki vagy, tehát hogy ezekkel lehet dolgozni, de mind a mellett meg talán ott van az, hogy amikor te úgy lépsz be egy csoportba, hogy kíváncsi vagy, hogy nyitott vagy, minden kérdésre meg tudod adni a választ, megvan a kellő rugalmasságod, megpróbálod már ott így monitorozni azt, hogy ti hogy vagytok, akkor ez azért már a bizalomnak egy nagyon nagy lépése. Mindegy, hogy melyik csapatról beszélünk.
Most bocsánat, minden egyes kérdésre kell tudnia a választ a trénernek?
Abszolút nem. Abszolút
Miért?
Nem. És ez is a bizalomépítésnek egy óriási eszköze, mert nyilván nem elvárható az, hogy tudj mindent, viszont ezek inkább ilyen technikai kérdések, tehát, hogy amivel ott tudsz lenni, és nem, és teljes mértékben fair is kell is azt mondani, hogyha valamire nem tudsz válaszolni, hogy nem tudod. Ez egy másik kérdés, hogyha van lehetőséged, akkor nézz utána. De abszolút a bizalomhoz járul az is hozzá, amikor igenis kimondod, hogy nem tudod.
Beszéltük itt a kíváncsiságot. Azért mégiscsak emberek, a trénerek, a kócsok, mindenki emberből van, vagy legalábbis ezt feltételezzük. Van az úgy, hogy nehezebben ébredünk, fáj a fejünk, és akkor is oda kell állni egy csoport elé. Neked mondjuk az 1001. tréninged lesz, annak a csoportnak meg az első, lehet, hogy az egyik résztvevőnek konkrétan az első tréningje lesz, és ilyen formán egy negatív hatás érheti, hogyha mondjuk nem 100%-ot teszel bele, hanem hatással van rád az, hogy fú, igen, fáj a fejem, egy kicsit kapar is a torka, most végig kell beszélnem 8 órát. Van erre valami praktikát? Hogyan tudsz átlendülni ilyen esetekbe? Egyáltalán ez előfordult-e a pályafutásod során?
Hát mivel emberből vagyok én is, ezért azt tudom mondani, hogy persze. És tudod, van ez a biztonsági bemutató a repülőgépeken, amikor mindig elmondják, hogy azt a bizonyos oxigénmaszkot először te vedd fel, és majd utána tudsz a többieken segíteni. És valahol itt meg bejön a tudatosság, hogy legyél azzal tisztában, hogy te hogy vagy. És akkor nem az viszi el egyébként akár a figyelmedet, akár bármit, hogy te ott valamilyen optimális állapotban legyél. És mindemellett pedig azért, amikor, legalábbis ez az én saját példám, belépsz egy csoportba, még akkor is, hogyha 2 órát aludtál, még akkor is, hogyha nem feltétlenül jóból jössz, akkor azért, amikor látod azt a lelkesedést vagy kíváncsiságot, azért azt sokat tud segíteni, de megint is ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy igenis, hogyha olyan helyzetben vagy olyan állapotban vagy, akkor igen, ér azt mondani, hogy bocs, én most ezt nem tudom megcsinálni. Pontosan azért, mert egyébként nem lesz hatékony, nem lesz hasznos, nem lesz el ott, és akkor viszont a tréningnek ugye az a célja meg nem fog teljesülni. És kérdezted azt, hogy nekem mi a saját praktikám erre, és azt gondolom, hogy ez azért nem csak egy-egy tréning napra szól. És persze, hogyha van ilyen van, hogy fáj a torkom, akkor főleg ebben az új időben, akkor azért jó sok mindenre kell gondolni, hogyha fáj a torkom, mehetek-e közösségbe. De egyébként az ilyen pillanatnyi megoldásokon túl azért az is fontos, hogy nem csak azokon a napokon, amikor tréninget tartasz, akkor legyél jól, hanem úgy általában legyél jól, általában legyél, és most macska körmözök, munkaképes.
Gyakorlatilag ugye ez is egy munka, csak nem az irodába megy be az ember napi 8 órát lehúzni, hanem a közösség elé. Van egy ilyen, igen, mondja csak.
Annyi csak, hogy abszolút munka, hogy ne. Én ezt jobban szeretem hivatásként nevezni.
Igen, ezt később akartam még elhúzni, de visszatérek akkor majd rá, visszacsatolok. Van egy ilyen létező fogalom, hogy nehéz helyzet egy tréningen. Mitől lesz egy helyzet nehéz? Vagy hát nem hinném, hogy felkapodott az illetőket, mert az valóban nehéz egy résztvevő, de neked mi egy nehéz helyzet?
Nekem nehéz tud lenni az a helyzet, amikor azt érzem, hogy valahogy valamilyen módon bekerül egy játszma a térbe. Én elég jól, és most egy picit megfordítom, én elég jól vagyok a passzivitással. Azt gondolom, hogy abból sok mindent ki lehet hozni, és én abszolút hiszem és vallom, hogy nincs olyan, hogy rossz csoport. Nincs. Fáradt csoport van, jönnek valamilyen valóságból, és akkor még nem csak a csoportról beszélünk, hanem még ott vannak az egyének is. És ez mondjuk már nagyon sokat segít abban, hogy egy nehéz helyzetet tényleg annak láss, ami, hogy valaki próbál valamilyen szükségletet vagy igényt kommunikálni, például csak nem a megfelelő módon. Viszont ha ezeket mondjuk meghallod, vagy kihallod, akkor egy nehéz helyzet már nem is tűnik hirtelen olyan hűde nehéz helyzetnek is tudod kezelni. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem igen, ez a játszma, amivel nem mindig vagyok oké.
Itt a bemutatkozásnál én nagyon sok mindent felsoroltam, és te is nagyon sok mindent behoztál. Coach, tréner, ha csak ezt a kettőt veszem, vagy még mondjuk mellé a mentort, ami szakmai ebben a témakörben, hogyan lehet különbséget tenni egyik és másik között? Nem átcsúszni trénerből coachba, coachból trénerbe.
Hát hozhatnénk most neked definíciókat, és szépen végignézhetnénk ezt, de talán azért hasznosabb az, hogy egyrészt a szem előtt tartani, hogy te most igen, miért vagy ott, és ez nem mind, valóban nem mindig könnyű. Viszont azért vannak átmenetek ezekben. Például, hogyha trénerként vagy ott, akkor azért a coaching szemléleted, a kérdést, az értő figyelmet, az itt és mostban levést, a kíváncsiságot, tehát azért nagyon-nagyon sok mindent nagyon jól tudsz használni, de azért látni kell azt, hogy vagy te ott, és akkor a leghasznosabb annak a csapatnak. És ténylegesen azt adni, amire nekik ott szükségük van. És ez azért, hát egyrészt a rutinnal, másrésztről meg az ilyen pillanatnyi tudatosítással, hogy hogó, itt most nem az lesz a leghasznosabb, hogyha én kérdéseket teszek föl, hanem azt, hogyha egy bizonyos kompetenciára adok valamilyen plusz infót, és utána azzal dolgozunk, ez azért sokat tud segíteni. Coachként meg viszonylag azt gondolom, természetesen mindenféle egyediséggel akár, hogy ott azért egy eléggé meghatározott keret és kompetencia rendszer van, amiben azért a biztonsággal mozoghatsz, és azért az sokat segít ténylegesen a szerepben maradni, ha ezt megint csak szerepnek lehet keretezni.
Mert ha nem szerepnek, akkor minek lehetne keretezni?
Én nem vagyok túl jól ezekkel a címkékkel. Én nem hiszek a címkékben. És pont azért ez a szerep, vagy mi munka, mi hivatás, nekem tetszik a csak úgy, hogy coachként vagyok.
Mi van akkor, ha menet közben, most azt majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy ez előfordult-e, hogy észrevetted, hogy itt most bizony átcsúsztál egyikből a másikba, ezt jelzed, hogy fú, bocsi, ez most már kicsit túlment ezen a témán, tehát egy tréningen már inkább coach voltál, és akkor azt mondod, hogy figyelj, most nekem is vissza kell lépni egyet, ezt felejtsétek el, ami történt, tehát, hogy van egy ilyen emberi része, vagy pedig inkább úgy alakítod a dolgokat, hogy fú, lehet, hogy észre se vették, akkor jó.
Mindig oké kimondani. Legalábbis számomra trénerként, hogyha azt mondom, hogy most itt átcsúsztam, vagy ez most félrement, és bocsi. Vagy ott lehet persze az a része is, hogyha megkérdezed, hogy hasznos ez így, ami történik, vagy hogyan lenne hasznos, ha tovább mennénk. És aztán bármit lehet finom hangolni.
Maradva itt a tréner, coach, mentor hármasnál, ez pont három. Ha rangsorolni kéne, és most már pedig erre foglak kérni, akkor vajon hol helyezkednek el, vagy hol helyezkedik el egyik és másik, a dobogó melyik fokára tennéd, hogy igen, ezt szeretem talán most a legjobban, mert lehet, hogyha egy nappal előtte kérdeznek, akkor teljesen más az eredmény.
Nagyon csóválom most a fejemet,
Igen.
és pontosan azért, mert nem tudok neked ilyen dobogós helyeket osztani ezekről. Mindegyiknek más a szépsége, mindegyik mást ad. Inkább azt mondanám, hogy ha csak ezt a hármat nézzük, hogy ez a három segít valahogy egyensúlyba maradni. Jó, hogy van ez a három.
Utazzunk vissza az időbe, bocsánat, hogy belevágok, lehet, hogy akkor így egyszerűbb lesz majd ezt megérteni, hogy ez hogyan alakult ki nálad. És akkor lehet, hogy kiderül az is, vagy hát arra kérnélek, hogy ezt is mondd el, hogy hamarabb voltál tréner, coach vagy mentor, hogy mi volt a sorrend, meg hogy miért pont ez a hitvallás, ez a szakma.
Tréner voltam először, és az a szabadság, amit a tréneri hivatás ad, az a fajta tudásátadás, az élmény alapú tapasztalás és minden olyan módszertan, amit használunk, a számomra nyitott egy olyan világot, ahol szabad volt a kreativitást használni. Ugye az én eredeti végzettségem az jogász, tehát ott azért tudjuk, hogy egy jóval kötöttebb az a világ, és itt pedig így hirtelen lett egy nagyon nagy tér. És ezt nagyon-nagyon szerettem, viszont mellé megérkezett a kócság is, és nekem rá kellett jönni, hogy én hozok egy olyan mintát, amiben nagyon benne volt ez a coaching szemlélet, csak én nem tudtam, hogy ezt annak hívják. És ugye ő a nagypapám, aki mutatott nekem egy ilyen mintát, és egészen egyszerűen, amikor ez a kettő találkozott, vagy ez a kettő elkezdte egymást kiegészíteni, akkor ezek elkezdték erősíteni egymást, és coach azért a jelenlétben egy egészen más típusú jelenlétet követel meg, mint például egy tréner. Hát a mentor az meg aztán egy egészen másik dimenzió ebben az egészben, de nekem például nagyon sokat segít az, hogy jól vagyok az egyik szerepben is, és megint a szerepet hozom, jól vagyok a másikban is, és ez a kettő ad egy ilyen nagy egészet, amiben azt érzem, hogy ebben tudok kiteljesedni.
Még egy kis időutazás, és kicsit a múltba mentünk, most menjünk egy kicsit a jövőbe. Van, amit még erre esetleg építenél, amire azt gondolod, hogy az nem titok, hogy a tudás iránti vágy azért az erőteljesen ott van benned, tehát a folyamatos képzés, fejlesztés. Most milyen célok vannak úgy a jövőre nézve, hogy mi inkább kiteljesedjél, mert ez a mostani énedet kielégíti, vagy súrolja, vagy bármi is lehet, mi a jövőbeli cél?
A jövőbeli cél az van sok, és sok-sok olyan képzés, ami vagy kis lépésekben még idén, vagy már folyamatban, vagy pipa kerül a végére. De amit nagyon szeretnék még ehhez hozzátenni, következőnek az a szupervízor.
Rendben, hát sok sikert kívánok hozzá,
Köszönöm.
ha ez a
Köszönöm.
közeli távoli jövőben megtörténik. Nemrégiben tartottál egy előadást egy olyan témában, hogy tréneri sebezhetőség. És akkor kicsit erre térjünk rá. Valamilyen szinten lehet, hogy most már érintettük is itt a nehézségek kapcsán, de mit jelent ez, hogy tréneri sebezhetőség? Hát nyilván ott van, nem pajzsban tartjuk ugye a tréningeket, de gondolom itt nem erről van szó.
Nem, abszolút nem. És igen, egyetértek, hogy azt hiszem, hogy már sok minden így elcsillogott ezen, illetve hogyha én is hozhatok egy kulisszatitkost most, még a felvétel előtt, amikor most így köszöntöttük egymást, én azt mondtam neked, hogy én nagyon-nagyon izgulok. És azt gondolom, hogy ez is a sebezhetőségnek a felvállalása. Kimondani azokat a dolgokat, hogy ér hibázni, és adott esetben ezt akár megosztani. Nem attól félni, hogy jaj, mikor fogok lebukni. És ez is megint a bizalom kiépítéséhez. Én teljesen oké vagyok azzal, és rendben vagyok, hogyha izgulok egy csapat nyitás előtt, egy tréning nyitás előtt, vagy akár egy coaching előtt, hogy megmondjam a másiknak, hogy mi van most éppen bennem. És azt gondolom, hogy ezzel adunk egy példát is, akár a csapatnak, akár egyénnek, hogy ez rendben van, és ez is te vagy. Ez az egyik része ennek a sebezhetőségnek. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk erről. Nagyon erősen itt van az, hogy legyél úgy egy csapat előtt, hogy bármi történik, ne lássák rajtad azt, hogy pont, pont, pont bármi. Vagy itt van ez a szemlélet, ami persze nagyon sokat tud segíteni ez a fake it till you make it, és aztán majd belenősz a kabátba. Viszont azért hosszú távon ez tud olyan szorongást, feszültséget, bármit okozni benned, aminek azért nem annyira pozitívak a kimenetelei. És természetesen nem azt mondom, hogy indíts úgy egy csoportot, hogy 20 percig beszélsz minden félelmedről, és a végén már mindenki meg szeretne téged menteni, de az, hogyha te kimondod, hogy ott és akkor hogy vagy, az teljesen rendben van.
És nem fordulhat ez pont így a visszajára, vagy akár 50-50 százalék? A csoport egyik része azt mondja, hogy és most ő fog itt nekünk bármiről is előadást, meg munkát adni, meg akármit. Míg a másik fele lehet, hogy azt mondja, hogy fú, hát ez tényleg, ez egy már bocsánat, tökös vállalás volt részéről, hogy így merte indítani. Nem tudom, hogy van-e ebben bármilyen tapasztalatod, amit utána éreztél egy-egy csoporttag, hogy teljesen bezárkózott, mert mondjuk nem alakult ki emiatt a bizalom, vagy éppen kialakult.
Olyan megélésem volt, amikor elmondtam azt, hogy bennem van most egy izgalom, hogy azt mondták, hogy ők is. És ez pont egy olyan helyzet volt, amit említettél, hogy nem voltak még tréningen. És igen, és itt van a sebezhetőségnek ez a része pontosan, hogy ha te ezt kimondod, akkor onnantól az, hogy máshogy reagál rá, igazából benne van bármi a pakliba, viszont az kié, már az arra való reakció a tiéd, vagy az övé.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és te esetedben ez hogyan működött akkor? Mire gondolok most?
Igen.
Itt, ennél a példánál, amikor te is izgulsz, ők is izgulnak, hogyan tudtad akkor tovább vinni? Illetve még azt is behozom, bocsánat, az, hogyha valaki egyáltalán nem izgul, mert mondjuk már annyira automatizmus, az még jó? Vagy az itt... már jó?
Aha, és itt jön be az, hogy mit értünk az izgulás alatt.
Igen, ez is egy jó kérdés. Fordulnak a szerepek, akkor most Pásztor András a vendég. Izgalom, nem feszültség, hanem egy ilyen jól eső izgalom, hogy amit elterveztem, amit kitaláltam, azt A-tól Z-ig mondjuk tényleg meg tudjam valósítani. Persze lehet, hogy lesz egy leágazódás, ami miatt végül teljesen más úton jutunk el Z-ig, de emiatt, hogy ami tényleg a terv, és az, hogy az információ átmenjen, az ténylegesen átmenjen. Nyilván bennem ez még ott van, lehet, hogy aki már tényleg több 10 éve csinálja, az meg oké, ezt bedarálom. Nem izgulok, mert tudom, hogy át tudom adni az infót.
Azon gondolkozom most, hogy ha valaki, és mondjuk tételezzük fel ezt, hogy több 10 éve dolgozik már ebben is, és mondjuk egy ilyen szemlélettel indul el, akkor nekem itt a kérdésem, hogy hol van ebben az ember. Mert hogy emberi faktor ugye mindig lehet benne, és történhet ott valami. És ugye pont ez a része az, ami vannak olyan dolgok, amikre előre nem tudsz számolni. És persze az, hogy tudod, hogy mire készültél, mi fog lemenni, mik a célok, aztán lehet, hogy rugalmasan kell hozzáállni ehhez az egészhez. És igen, az, hogy te tudod, hogy persze megvannak az eszközeim, bármi történik, tudok jól reagálni erre az egészre, az lehet már a rutin része. De hogy ettől még az a fajta izgalom, az talán, hogyha eltűnik belőle, akkor lehet, hogy ott az már egy ilyen munka, egy ilyen kipipálandó feladat. Nem tudom, ezt csak én látom így. És én azt szoktam mondani, és ezt talán te is hallottad már tőlem, hogy ha egy nap majd úgy kelek, hogy hát ez már nincs bennem ez az izgalom, vagy úgy is jó lesz, akkor azért ezt érdemes átgondolni, hogy akarom-e én ezt még folytatni.
Rémlik. Miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy csak egy példa jutott hirtelen eszembe, így főleg az elején, hogy tényleg A-tól Z-ig végig akarom vinni az adott tréninget, vagy azt a napot, de nem biztos, hogy csak emiatt izgultam, csak lehet, hogy valami most nem is jut eszembe. Szóval lehet, hogy ez az izgalom, és a saját magamat korrigálom, ez teljesen más tréning és tréning előtt, vagy akár alatt, mert hogyha van mondjuk egy új gyakorlat és feladat, és erről majd még egy kicsit később beszélünk, hogy annak a megvalósítása, hogy akkor most hogyan fog elsülni, nem biztos, hogy én rögtön a nulladik vagy első percben már ez van bennem. Viszont amit most behoztál, erre egy kicsit ráharapnék, az, hogyha egyszer így ébredsz fel, nyilván még nem ébredtél így fel, hogy rutinban menjen a dolog, viszont az emberekkel történő munka azért, hát az eléggé megterhelő tud lenni, fárasztó tud lenni, legyen az tréning, coach, vagy bármi ilyen tematikában. és itt a kiégés, mint olyan, az nagyon erőteljesen meg tud jelenni. És akkor itt most behoznék egy tételmondatot, és most én is kulisszatitkot árulok el, hogy erről beszéltünk egy fél percben még a műsor előtt, és ez a tételmondat így hangzik, hogy, és akkor most a trénerekre, kócsokra kéne ezt főleg hangsúlyozni, de hogy minden egyes ember a kiégés valamelyik szakaszában helyezkedik el. Megállja ez a helyét, vitatkozhatunk róla.
Igen, és erre válaszoltam neked azt, hogy nem tudom magamat így a kiégés szakértőjének vallani, és pont ezért megint csak saját ötleteket tudok ezzel kapcsolatban behozni, és nem tudom neked tudományosan bárhogy azt mondani, hogy igen, ezt most cáfolom, vagy igen, alá tudom támasztani. Azt viszont, hogyha akár saját élményből, akár a környezetünkből látjuk azt, és mondjuk van egy valamilyen előzetes tudásunk a kiégésről, akkor jön az be, hogy amikor még nagyon lelkes vagy, és amikor még teljes erőbedobással és toronymagas motivációval csinálod, akkor az számomra az még egy ilyen nagyon aktív szakasz. És persze, hogyha itt nem figyelsz, és történnek dolgok, akkor hogy ne ebből lehet, hogy aztán elindulsz a kiégés irányába, de én azért ezt a részt nem nevezném még kiégésnek.
Rendben. Mi az, hogy kiégés? Most abból induljunk ki, hogy állandó vendégem, vagy emberem, akit meg szoktam nevezni, Marika néni. Én ugye ceremóniamester vagyok, és őt szoktam hozni példának, hogy neki mi tetszik, mi nem tetszik. Vegyük Marika néni, de itt meg mondjuk legyen még fiatal, tehát még dolgozik. Tehát Marika, és nem olvas mondjuk szakirodalmat, nem olvas híreket, amiben mondjuk a kiégésről van szó. Honnan tudjuk, hogy ő ki van égve? Vagy honnan fogja érezni ő maga, vagy akár mi, hogy ő a kiégés valamelyik szakaszában helyezkedik el?
Marika néniről talán akkor látnánk, és azért ez nagyon fontos, hogy nem csak munkában lehet kiégni. Tehát gyakorlatilag bárhol a magánéletedben, ahol már az van, hogy nincs meg a motiváció, vagy jönnek ezek a jelei ennek, akkor ott is előfordulhat, mint ahogy szintén ugye, nincs korhoz kötve, hogy te mennyi idős kortól, sőt, nincsen szakmához sem kötve, hogyan tudsz dolgozni ezzel az egésszel, úgyhogy talán azt gondolom, hogyha Marika néni lelkesen végezte eddig a dolgait, és tényleg teljes erőbedobással aztán valahogy ez így egyre inkább elkezd erőlködésbe. Még ő ott marad azért, mert csak is, azért is meg fogja csinálni, de azért látod rajta, hogy valami változik, és ez persze megint lehet millió dolog. Akár történhetett Marika néni magánéletében valami olyan, amit nem tudunk, és ez egy időszak. De hogyha ő egyre kevesebbet beszélget mondjuk, vagy ténylegesen ez a motiváció, ez eltűnt, és ez tűnik el folyamatosan, akkor azért érdemes ránézni erre egy kicsit, hogy az ő munkateljesítménye például miért kezd el hosszú távon már csökkenni, vagy miért látod azt, hogy olyan, mintha így igazából már, mert talán nem hinnél, vagy nem akarnál hinni, hogy ő valamit meg tud csinálni. Miért beszélget egyre kevesebbet a többiekkel, miért kezd így egy kicsit elidegenedni ettől az egésztől.
Mindjárt visszatérünk még a tréneri kiégésre, viszont itt szóba hoztad, hogy nem korhoz kötött a kiégés. És még a legelején, mikor készültem, felírtam jegyzetnek magamnak, hogy régen, és most nem tudom, mit korhoz kötni, mindenki lője be, de az emberek azért általában egy munkahelyen leélték az életüket. Vagy talán még így a szüleink is beleférnek ebbe a kategóriába. Viszont azért tényleg így a mai 20-as, 30-as, 40-es korosztály már azt lehet mondani, hogy egy munkahelyen, hát az kizárt, ilyen 5 év, és akkor most lehet, hogy sokat is mondtam, de főleg így a 20 éveseknél, és itt most saját tapasztalat, amit behozok, hogy jelzik, hogy fú, én ezt már unom, én ezt már nem tudom tovább csinálni 2 év után. 2 év, tehát az hol van, ugye nem tudom, 50 meg 40 éveket kell dolgozni, meg még akár többet is, tehát hogy miért lehet ez? Miért alakulhatott így? Nyilván a felgyorsult világ az annyi impulzus ér minket, a saját magamnak meg is válaszolom egy részét, de hogy nincs meg az emberekben a kitartás, nem találnak új motivációt, vagy miért lehet ez?
Nagyjából egy része a válaszomnak ugyanez lett volna. hogy azért mennyi minden megváltozott azóta, mennyi minden felgyorsult. Vagy akár az, hogy milyen késztetés van bennünk, hogy megkapjunk minden információt és impulzust, hogy itt van ez a FOMO, hogy félek attól, hogy valamiből kimaradok. És azért ott vannak az elvárások, vagy akár ott van a social médiában is egy ilyen idealizált világ, hogy legyél ez, legyél az, vedd azt, érd el ezt. Tehát azért ez egy óriási nyomás. Úgyhogy talán valahol ez is erősen ide tartozik.
Rendben, térjük akkor vissza a tréneri világba. Mennyire tud hiteles maradni akkor egy tréner, hogyha úgy érzi, hogy már hát elkezdett kiégni? Mit tud tenni az illető, hogy hiteles maradjon? Akár
alapvetően
saját példa is.
Alapvetően nem gondolom, hogy a hitelesség meg a kiégés az valahogy így van kapcsolatban. És ami viszont nagyon fontos, hogy egyrésztről legyen meg az a fajta tudatosság saját magunkkal szemben is. Amit mondtam, példát a repülőről, hogy igen, ez viszont abszolút a mi felelősségünk, trénerként is, meg emberként is, hogy legyen meg a figyelmem arra, hogy hogyan vagyok adott esetben. És azért akár trénerként, akár coachként szerintem elengedhetetlen az, hogy például legyen egy szupervízorunk, akivel egyébként földolgozom azokat a akár nehéz élményeket, akár ha bennem született valami, ezeket a szakmai dolgokat, legyen meg az a tudatosságom is, hogyha bármi baj van, akkor igen, mondjam azt, hogy kérjek segítséget, és mondjuk menjek el terápiába. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ha tényleg azt érzem, hogy hát most annyira kiadtam mindent, és pörgetem, hogy talán egy picit így lemaradtam saját magamról, vagy magamtól, akkor meg tudatosan keressem és találjam meg az eszközöket ahhoz, hogy hogyan tudok megint kerek egész lenni, és tudatosítsam azt, hogy igen, valami elindult, mondjuk adott esetben elkezdtem kiégni, hogy tudjak utána dolgozni ezzel. Például egy coachal nagyon szuperül át lehet ezt is, vagy meg lehet dolgozni egy folyamatban, hogy milyen eszközeim vannak, és hogyan tudok ezekkel jól dolgozni. Aztán ezek lehetnek, mondhatnék, hozhatnék felsorolást, és mondhatnék tippeket, de talán itt jön be az, hogy mindenki találja meg azt, hogy neki mi a leghatékonyabb ebben az egészben, neki mi a jó módszertan arra, vagy mik azok a szokások, vagy bármi, amit ki tud alakítani, azért, hogy jól legyen.
És mit gondolsz, elkerülhető, vagy elkerülhetetlen az, hogy előbb vagy utóbb a segítő szakma, és akkor ebben most benne van coach, tréner, mindenki, az, hogy előbb vagy utóbb a kiégés szele legalább megcsapja. Vagy pedig akkor ez a tudatosítás, amit itt említettél, hogy olyan az eszközöket találjak, ami ugye nekem jó, hogy ezáltal mindig legalább egy karnyújtásnyira távol tudom tartani ezt.
Bár mondhatnám, hogy nem ez hozd az eszközöket, és jól vagy, de itt megint bejön az, hogy emberek vagyunk. És ez nem baj. Tehát a figyelem legyen ott. És esetleg mondjuk azzal is rendben lenni, és ez valahol megint a sebezhetőséghez is kapcsolódik, hogy igen, simán lehet az, hogy elkezdek kiégni, vagy megérint a szele, ahogy mondtad. Csak azért ennek a tudatosítása és kimondása már egy nagyon nagy lépés afelé, hogy tudjak is vele mit kezdeni.
A sebezhetőségre térnék még egy kicsit vissza, és most megint egyetértesz vagy sem, hogy ez valóban sebezhetősége, vagy megsebzése. Tehát kitalálunk mondjuk trénerként egy gyakorlatot. Azt gondoljuk, hogy ez milyen jól fog működni, tele vagyunk pozitív gondolatokkal, aztán utána, hát a való életben ez nem biztos, hogy úgy fog elsülni. Vagy mondjuk, és behozok egy másik példát, és utána így kontextusba kéne válaszolnod, egyik nap működik, ugyanaz a gyakorlat, másik nap meg totális, hát nem csőd, bocsánat, de melléfogás, nem jött át az info. Ez milyen érzés? Vagy ezen hogyan lehet túllendülni, hogy annyit foglalkoztam vele, úgy készültem, azt hittem, hogy ez szuper lesz, és nem volt szuper. Ez a sebezhetőségbe belefér egyébként?
Persze, na ne. És előbb-utóbb, hogyha megvan ez a kísérletezés is, és nyilván viszel egy gyakorlatot, lehet, hogy te írtad, lehet, hogy most először próbálod ki. Van olyan csoport, aki tök jól fog rezegni rá. Van, ahol meg nagy szemekkel fog megnézni rád, hogy úgy, te mit akarsz ezzel. Vagy rosszul adsz ki egy instrukciót. Aztán lehet, hogy valami történik, és elkezdenek dolgozni vele, és a végén azért csak kihozunk egy tanulságot, de az is lehet, hogy tényleg állni fognak, és így néznek rá, hogy most így mit kell csinálni. És igen, itt van az, hogy félrement az instrukció, rosszul adtam ki, és akkor mi van, ha kimondom? És aztán persze nyilván az van benne, hogy vagy te azzal, hogy most ez így történt. Megjelenik erre valami olyan érzés, hogy jaj, én ezt most szégyellem. Mert azért a sebezhetőségnek, és hogyha tényleg Brené Brown munkásságáról beszélünk, ahogyan ő meghatározta a sebezhetőséget és a mögötte lévő érzéseket, mint például a szégyent. Ha ezzel azért tudatosan dolgozol, és azt mondod, hogy tanulok belőle, hogy ezt majd legközelebb, akkor máshogy csinálom. Ez egy annyira pici része az egész napnak. Hogy nem az történik, hogy innentől kezdve a csoport, mivel ez az egy feladat félrement, ezt és ezt és ezt fogja gondolni, és vége a világnak, hanem ez egy pici epizód ebben az egészben.
És az, hogyha mondjuk van egy ilyen visszajelzés, vagy mondjuk tudod magadról, hogy ezt most rosszul adtad ki, ezt a feladatot, és most csak rád, vagy neked szól a kérdés, ezt a tréning után te leírod, hogy fú, igen, vagy akár szünetben, hogy igen, itt hibáztam, vagy pedig benne marad a fejedben, és amikor legközelebb osztod ki a feladatot, akkor ott van az a fejedben, hogy legutóbb így volt, akkor most semmiképp sem, hanem fordítok. Vagy éppen ellenkezőleg megint megpróbálom úgy, mert lehet, hogy ez a csoport már másik, és megértik, ahogy előzőleg kiosztottam, még ha félig rosszul is.
Aha, hú, ez az utolsó mondatra, hogy csatlakozzak rá, hogy igen, akkor is így fogom kiadni, még ha félig rosszul is adtam ki, akkor ez nekem úgy nagyon azt mutatná, hogy nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. És persze, tehát ott van a reflexió, akár ahogy mondtad, rögtön jegyzetben leírva, hogy na erre figyeljek, de lehet, hogy ez egy olyan egyértelmű dolog lesz, amire így is tudatosan fogok figyelni legközelebb annál a feladatnál. Vagy például, hogyha eszközfejlesztésről beszélünk, hát akkor meg mire megszületik egy olyan gyakorlat, vagy egy olyan ténylegesen kézzelfogható fizikai eszköz, amire az szuperül működik. Nagyon sok ilyen pici jegyzet lesz hozzá, hogy oké, akkor mi az, amiből több kell, mi az, ami kevesebb. És az is nagyon fontos, hogyha egy csapattal éppen egy ilyen eszközzel kísérletezel. Ugye ott is mennyi stressz tud elvenni, amikor azt mondod, hogy ez most egy olyan szakasza, és meghívlak benneteket arra, hogy közösen próbáljuk ki. Úgyhogy igen, megvan ez a fajta reflexió, hogy ne. Vagy ha tényleg ez pluszban még benned is okozott valamilyen megélést, akkor ezt megdolgozol a szupervízoroddal ezen.
Eszközfejlesztés, köszönöm szépen, hogy újra behoztad, már nem egyszer szóba került a mai nap, de akkor egy kicsit beszéljünk erről. Van egy saját eszközöd, eszközötök, ugye Juhász Gergővel dolgoztatok ki egy játékot, a Nagy Gyémánt Rablás,
igen,
ugye ez a címe. Honnan jött az ötlet, hogyan alakult ez ki?
Igen, ez tulajdonképpen egy kártya alapú nyomozós, együttműködés, fejlesztő, kommunikációt segítő és még sok-sok mindenre alkalmas kártyajáték. Maga a gondolat az egyrésztről egy csapatépítő inspirálta, ahol ez volt az egyik téma, és ez volt a célcsoporttal nagyon rezgett ez a gyémántos történet. Illetve én nagyon szerettem volna, hogyha születik egy olyan közös gondolkodást igénylő eszköz, amiben végig mindenki élve marad. Úgyhogy ez nem azzal kezdődött, hogy nyomozzuk ki azt, hogy ki a gyilkos, hanem tényleg azért ilyen szempontból ez legalább kikerült belőle. Úgyhogy ez volt, amin így elkezdtünk gondolkozni, és elindultunk, és ebből született.
Ha annyi kulisszatitkot elárulsz, akkor ez mennyi idő volt mondjuk a tervtől a megvásárlásig?
Magától a tervtől inkább ilyen pici szakaszokra bontanám. Voltam az első közös gondolkodás, amiből egy első forgatókönyv nagyon gyorsan megszületett, amiből aztán később lettek a nyomok a kártyához, és onnantól kezdve kezdődött el a bétázásnak a szakasza, ahol hát jó sok csoport, tehát 10-15 körülbelül, igen, legalább egy 15 csapat dolgozott ezzel, és azért az egy tesztelési időszak volt, ott kerültek ki információk, kerültek be plusz információk, volt egy szál, amit teljesen át kellett írni benne, és gyakorlatilag utána, hát az már nem volt egy hosszú idő, amikor utána már nyomtatott formában is elérhető lett. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy, hát körülbelül egy háromnegyed év, így mindennel együtt. És ez persze lehetett volna gyorsabb is, meg lehetett volna rövidebb is, tehát azért itt figyelni kellett arra is, hogy a csapatok hogy alakulnak. De itt szempont volt, hogy jó, hogyha minél többféle csapattal ki lehet ezt próbálni, úgyhogy leginkább ez volt az időfüggvény.
És ennek a játéknak a kitalálásában mi volt a legnehezebb?
Azt gondolom, hogy a legnehezebb része az volt, hogy ne csak nekünk legyen egyértelmű a történet. És a végén ne legyen egy olyan erős logikai következtetés, amit majd csak mi értünk, és miután elmagyarázzuk, akkor a csapat azt mondja, hogy ja, de hát egyébként lehetett volna még ez, meg ez, meg ez is a megoldás. Ez.
Tehát kicsit akkor résztvevői szerepkörbe is bele kellett képzelni
na, ne.
Magatokat. Rendben. Azt, hogy kérdezzem meg, mert én is használom ezt a játékot, ezt már tudtad, mindenkinek ajánlom, minden trénernek egyébként, hogy próbálja ki, sőt, csapatépítőre is, mert ehhez talán nem is annyira kell tréneri végzettség, hogyha van egy jó koordinátor, akkor ezt végig tudja vinni. De milyen érzés ez neked, hogy hát egy társszerzőként van egy saját játékod, egy gyakorlatod, amit többen is felhasználnak, használnak, azért nem is akarom szádba adni, milyen érzés?
Aha. Hamár sebezhetőség. Azért volt, és itt is lehet feszültség, izgalom, nem tudom, hogy minek nevezzük ezt, de azért volt egy ilyen, hogy mi lesz, hogyha ezt csak én gondolom, vagy mi gondoljuk jónak és hasznosnak. De ezt hál' Istennek nem így alakult, úgyhogy egyébként szuper, és én egyébként is nagyon szeretek tréning játékokat is írni. Ez az első olyan, ami ilyen nagyon kézzel fogható és nagyobb körben elérhető. Röviden és tömören nagyon jó érzés.
Vannak egyébként visszajelzések más trénerektől, hogy használták, nagyon tetszett, valami lehetett volna adott esetben csiszolni, tehát akár pozitív visszajelzés.
Van, és én nagyon hálás vagyok mindig a visszajelzésekért, mert azt gondolom, hogy ebből tudunk tanulni. Van olyan visszajelzés, ami nagyon jó inputot adott, és gyakorlatilag elindította a gondolkodást ennek a folytatására. És van olyan visszajelzés is, amiért meg nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon örülök neki, amikor kapok egy olyan feedbacket, hogy hasznos volt az eszköz, és segített, és élvezték a résztvevők. Úgyhogy igen.
Ezt én is meg tudom egyébként erősíteni, már több csoporttal is használtam ezt a játékot. A műsor végén mindig vannak nálam kérdések, és ezekre kellene majd válaszolni, vagy hát egyetlen egyre. Egy és öt között mondj nekem, légy szíves, egy számot.
Legyen a négyes.
Négyes. Rendben, nincsen meghatározva, hogy milyen tematikában válaszolod meg, tehát bármilyen témakörben adhatsz nekem választ. A kérdés így hangzik, mit jelent számodra a siker?
És ilyen erősen itt van most a coach kérdésem, hogy definiáld nekem, mesélj egy kicsit a sikerről, hogy kinek a sikere.
Ezt a te most... sikered.
Aha, ezt
a
most
kicsit szűkítsük be.
Az én sikerem az, amikor látom azt, hogy valami megszületik a másikban. És ez lehet egy tréning, amikor valami változik. Vagy hát a coachingban, amikor az ügyfél ugye a saját témája, szakértője. De hogy rálát valamire, elindul egy folyamat nála. Ez abszolút siker. És saját magam sikere ezen túl még az is, amikor van egy ilyen jóleső érzés bennem egy nap után, hogy igen, van értelme.
Szuper, köszönöm szépen.
Köszi.
Minden műsor végén elmondom, hogy miért ő, tehát jelen esetben miért te voltál a vendégem, és egy dolgot még felírtam menet közben, valami rögtön az elején elhangzott, sőt ki is, hát nem kijavítottál, de hozzátetted, hogy ez nem munka, és igazából ezzel kezdeném, tehát a hivatás tudat, mint olyan, az maximálisan megjelenik nálad. Szakmaiság magas fokon, tudatos fókuszálás, zárójel, vagy nem is zárójel, egyenlő, vesző, bármit oda képzelhetsz, értő figyelem. És én nem lehetek eléggé hálás neked, bár nem egyszer írtam, talán kétszer-háromszor, de neked köszönhetem, hogy megszerettem egyébként ezt a pályát, azt, hogy elindultam egy ilyen irányba is, és egy percig nem bántam meg. Egy alkalommal, amikor még oktató voltál, és ugye trénernek képeztél, akkor kint a szünetben dohányoztál, és pont mondtad, hogy nem szeretnél panaszkodni, de nagyon rossz estét volt, nagyon rosszul keltél, még nem is reggeliztél, és még talán mondtad, mondtál egy dolgot, és akkor így állok, mondom, végigbeszélted ezt a 3-4 órát, és semmi nem jött le ebből, és ez olyan szinten magával ragadt, hogy tud különbséget tenni az oktató, a tréner, az, hogy most már fel kell venni ezt a sapkát, most már ott kell lenni, tudatosan kell fókuszálni, és ez nagyon megfogott, nagyon magával ragadt. Szóval ezt is köszönöm, és ezt kívánom, hogy ez mindenképpen maradjon meg nálad. Már ne az, hogy rosszul aludj, de én sem, hanem, hogy mindig 100%-ot vagy 110%-ot tudjál nyújtani. Ez az én részem. Viszont átdobom a labdát, hogy mit gondolsz, miért vagy egyedi, miért vagy különleges, miért ő, miért te?
Olyan habkönnyű kérdéseket szánsz ma itt nekem.
Igyekeztem, köszönöm.
És nagyon hálás vagyok azért is, amit elmondtál. Köszi. Aztán igen, ez egy nem egyszerű kérdés, és ilyenkor nyilván bejön az, hogy miket hozoltál, hogy vagy te a dicsérettel, amikor saját magadat kell méltatni. Ez is egy nagyon érdekes téma. Én azt gondolom, hogy talán engem, ami hát egyedivé tesz, az lehet, hogy pont az, hogy merek dobozon kívül gondolkozni. És szeretek is dobozon kívül gondolkozni. És nagyon erősen itt van nálam az embereknek a szeretete. Tehát én annyira kíváncsian és szeretettel telve várok mindenkit, aki érkezik. És lehet, hogy még ez is hozzátartozik, hogy merek dolgozni azzal a felelősségvállalással és azzal a sebezhetőséggel, ami meg szintén én vagyok, mert hiszem azt, hogy ezzel példát mutatunk. Valahogy így.
Teljesen jó végszó volt, köszönöm szépen. Én ezt kívánom, hogy ez továbbra is megmaradjon, a kíváncsiság is, hogy ugyanúgy tudjál minden egyes tréningre vagy ülésre menni, hogy ez meglegyen. Mai vendégem dr. Balajti Bernadett volt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm.